Ez itt a 30 perc, az önkéntességről podcast. Ha ön már önkéntes, vagy önkéntesekkel foglalkozik egy szervezetnél, vagy még csak tervezi, hogy kipróbálná magát önkéntesként, hallgasson minket. Ez a műsor önöknek, önökről szól. Bartalanna Mária vagyok, az Önkéntes Szemle főszerkesztője. Az Önkéntes Szemle a Magyar Önkéntesség első online megjelenő folyóirata, amelynek kiadója az alapítvány a Magyar Önkéntesség fejlesztéséért. Tisztelt hallgatónk! A mai podcast egy négy részből álló sorozat negyedik adása, amely az Önkéntes Szemle, kihívások és lehetőségek, a hazai önkéntes szektor helyzete a COVID-19 járvány után és egy gazdasági válság elején 2023. április 18-án megrendezett konferencia panelbeszélgetései alapján készült. A panelbeszélgetés témája a rendszeres vagy epizódikus önkéntes, avagy az önkéntesség Jánusz arca. Az önkéntességre, az önkéntesekre gondolva olyan emberek jelennek meg előttünk, akiket áthat a szolgáltatás etika, a kötelesség érzése, a közösség iránti elköteleződés és szervezeti lojalitás. Ugyanakkor a nemzetközi szakirodalmi és szervezeti tapasztalatok azt mutatják, hogy egyre inkább általánossá vált, különösen az Y-generációhoz tartozó, magasan kvalifikált, atipikus munkakörben dolgozó és nagyvárosi fiatalok körében az alkalmilag szorványosan rövid idejű az úgynevezett epizódikus önkéntesség. Noha a nemzetközi gyakorlatban már közel 30 éve használják és alkalmazzák az önkéntesség gyakoriságára ezt a differenciált kifejezést, Magyarországon még mindig csak két elnevezést használunk, rendszeres vagy alkalmi önkéntességről beszélünk. Az epizódikus önkéntesek nélkülözhetetlen erőforrásai a civil non-profit szervezetnek, amikor rövid idő alatt nagy számú önkéntesre van szükség. Ezért az epizódikus önkéntesek sajátosságaira való reagálás és megtartásuk megértése kulcsfontosságú kérdés a civil non-profit szervezetek és az önkéntes szektor számára is. A panelbeszélgetés résztvevői Nagy Réka, a Fesztivál Önkéntes Központtól, Szíj Barbara a Budapest Száztól, Perényi Szilvia a Testnevelési és Sporttudományi Egyetemről, Gál Andrea a Nem Adom Fel Alapítványtól.
Az első kérdésem az lenne hozzátok, hogy ugye beszéltünk arról, hogy a Budapest 100 az egy projektalapú önkéntes, míg az összes többi szervezetnél, ugye Gál Andrea a Nem Adom Felnél főként rendszeres önkénteseket foglalkoztatnak, de megjelenik náluk az epizódikus önkéntes, míg Szilvia és Rékát tipikusan az epizódikus önkéntesekre koncentrálnak. Tehát az első kérdésem az, hogy hogy látjátok, hogy az epizódikus önkéntes toborzása mit jelent költségben és hatékonyságban?
A kérdés az nagyon nehéz, mert rögtön a költségekről kérdeztünk. Én nem nagyon szeretek költségekről beszélni, mert ugye az önkéntességgel kapcsolatosan ugye pont arról beszélünk, hogy nagyon sok embert bevonunk abba, amit mi csinálunk, és ők ugyan kapnak különböző jutatásokat, de nem pénzformájában. A világ események, tehát azok igazán nagy úgynevezett epizódikus önkéntes felvevők, és a legnagyobbak ugye az olimpiák, a mostani Párizsi olimpiára is 70 ezer ember, el nem tudom, örülök, hogy ezt nem én csinálom. 17-ben 3,5 ezer emberünk volt, az eukarisztikus kongresszuson 2,5 ezer, és most az atlétikai világbajnokságon szintén 2,5 ezer önkéntes kapcsolódik be. Tőlem mindig adatbázisokat kérnek, és akkor én azt tudom mondani, hogy nincs. Én minden rendezvényt előről kezdek, és úgy építkezünk föl a semmiből, és úgy kezdődik a toborzás. A világbajnokságok és olimpiák, tehát ezek a nagy események azért nagyon csalókák, mert azért ebbe becsatlakozni az elég szexi. Tehát ez egy hatalmas élmény, mindenki részt akar benne venni. Persze toborozni nem könnyű, tehát egy szakmai toborzást végzünk, és ez olyan fontos dolog, hogy nem médián keresztül, mert akiket igazán megszólítunk, az a sportágnak a rajongó tábora, és a sportot szerető emberek, és aztán pedig így egyre többen csatlakoznak ehhez. Tehát a toborzás maga az ezekben az eseményekben azért könnyebb, mert ezek olyanok, mint a vándormadarak, jönnek, és többet nem jönnek ide, tehát egy, vannak visszatérők, mint például ez a Fina világbajnokság, de legtöbbször egyszer jön mondjuk egy atlétikai világbajnokság ide, vagy egy birkózó világbajnokság, ha egyszer egy olimpia ide jön, az is egyszer fog ide jönni, tehát ez jön, megy, és itt innentől kezdve ugye nem kell újra és újra ugyanazokat megszólítani. Tehát ez egy sajátossága ennek a iparágnak, hogy úgy mondjam. És akkor tovább is adom.
Azt hiszem, hogy a Budapest 100 az pont mindenben az ellentéte ezeknek a történeteknek, mert ugye ez évről évre visszatér, az adja az erejét, azt hiszem, vagy a nagy vonzerejét is, hogy most már azért 13 éve működik, tehát hogy folyamatosan egyre inkább épül, egyre nagyobb szabású lesz, ugye tavaly óta már 4 napos a 2 nap helyett a fesztivál igazából, és mi jóval kevesebb emberrel dolgozunk, tehát ugye mondjuk nálunk az alapjelentkezők idén olyan 250-en voltak, és végül egyébként a programban általában 150-200 önkéntes, az, aki tényleg tevékenykedik, és van egy kis lemorzsolódás is nyilván. És a koordinációt azt rendszeresen ugye egy 10-12 fős csapat végzi, akik közül vannak olyanok, akik a Budapest 100, ugye nem maga a Budapest 100 a szervezet, hanem ugye az a projekt, és a szervezet, aki mögötte van, az a Kortárs Építészeti Központ, és vannak, akik ott ugye állandó munkatársak, például jó magam is. És ugye vannak olyanok, akik pedig külső projekttagok, akik általában valamilyen kisebb honorárium miért, ugye az állandó munkahelyük mellett végzik ezt a tevékenységet, tehát ők foglalkoznak az önkéntes koordinációval, ami ugye takarja az olyan önkénteseknek a koordinálását, akik ugye a programok szervezésével foglalkoznak, vagy a Budapest 100-ba bevont épületeknek a fotózásával foglalkoznak, illetve szoktunk nekik még egyéb feladatokat adni a szervezés folyamán, amivel éppen meg tudjuk őket bízni, és egyébként ez az ő kreativitásukon is múlik, hogy milyen feladatokat vállalnak úgy el. És hát ugye a Budapest 100-nak a brand értéke tulajdonképpen az, ami ugye nagyon vonza őket, tehát ebben mondjuk igen, megvan ez, hogy a maga a elhangzik ez a kifejezés, és aki ugye járt már a rendezvényeinken és ismeri őket, annak ez egy nagyon erős hívószó tud lenni.
Azt hiszem, hogy legjobban Szilviához tudok csatlakozni, mert egy kicsit hasonló a kihívásunk talán, de kiemelném inkább a különbségeket. A mi oldalunkról mindenképpen érzékelhető különbség, hogy a sportrendezvényeknek a megbecsültsége és a sportrendezvényeken az önkéntesség megbecsültsége mindenképpen magasabb, és ez szerintem egy csodálatos dolog, és mi is ebbe az irányba törekszünk, de a rendezvényes önkéntességnek a könnyű zenei oldala az még nagyon így 12 év távlatában is gyerekcipőben jár. Ezért ez a toborzásnál mindig érzékelhető, és mi nem is vágtuk abba a fejszénket igazából, hogy mi saját önerőből valósítsuk meg ennek a teljes toborzását, hanem az egész rendszerünk úgy van felépítve, hogy az összes rendezvényünk kommunikálja az összes rendezvényt a saját csatornáikon is, mert egyszerűen nem tudunk labdába rúgni azzal, hogyha mondjuk a Sziget kiküld egy hírlevelet, akkor 1500 jelentkezőnk lesz 3 nap alatt. Ezt egyszerűen egy ilyen kampányt, hogy ilyen értékeket érjünk el, mi nem tudjuk kifizetni. Viszont azzal, hogyha minden rendezvénynek az önkéntes programját népszerűsíti, ettől abszolút azt várjuk, és azt is tapasztaljuk, hogy azért ennek az ázsiója is növekszik évről évre, és jobban tudjuk közvetíteni azt az üzenetét is, hogy ez nem az ingyen munka, egy kicsit visszacsatolva itt azt hiszem az első panelben megfogalmazott fájdalmakra, hogy ez nem az ingyen munka, és hogy nem arról szól, hogy a rendezvények kihasználják az önkénteseknek a kapacitásait, hanem inkább a részvételről, és hogy az mennyire pozitív, hogy részesei lehetnek az eseményeknek.
Akkor én lógok ki a sorból, vagy a mi szervezetünk lóg ki a sorból a Nem Adom Fel alapítvány. Mi fogyatékkal élőknek a segítésével, támogatásával foglalkozunk, amit nagyon nehéz szexivé tenni szemben egy nagyon fantasztikus sporteseményekkel szemben, és igazán valamennyi panelbeszélgetésbe képviselhette volna a Nem adom fel alapítvány magát, ugyanis mi a Covid-nak egy nagyon nagy vesztesei voltunk az önkéntes bázisunkat illetően. Nekünk volt körülbelül 250-300 főállandó önkéntesünk, és ugye személy segítés az személy, nem tudtuk a virtuális térbe áthelyezni az önkénteseknek az aktivizálását, és mi elvesztettük az önkéntességünket, tehát az önkénteseinket. Ez tényleg azt jelenti, nem szépítem, hogy 5 főre, vagy maximum 10 főre csökkentünk, és nekünk ez egy nagyon izgalmas kihívás, és én pont ebbe az izgalmas kihívásba csöppentem bele az elmúlt egy, hogy hogyan lehet ezt felépíteni, és amit mi tapasztaltunk, hogy szexivé lehet tenni egyébként az önkéntességet a Nem adom fel alapítvány részére is, és nekünk ez, ha a költségről beszélünk, ez nekünk nagy költség, de nem pénzbe, hanem időbe nagy volumen, ugyanis én nagyon vallom meg az alapítványunk is a szembenézést, és teljesen lementünk a mélyére, hogy miért veszítettük el az önkénteseinket, és hogyan tudjuk ezt újra felépíteni. És a 21. század ...nak a kihívásaival fel kell vennünk nekünk is a lépést, hiába fantasztikus szép ügy, amit képviselünk, de szegmentálnunk kell az önkénteseknek a csoportját. Igen, kell alkalmi önkéntes, másképp kell megszólítani egy vállalat önkéntesek bevonását, a közösségi munkát végző fiataloknak a bevonását, a dolgozó embereknek a bevonását, és mi egy új célcsoportot is szeretnénk elérni, például a nyugdíjas pedagógusokat, akik otthon vannak, külföldön élnek a gyerekei, mert van például autista gyerekeket támogató lélekközpontunk is, és tényleg adunk is, megkapunk is, hogy őket bevonjuk, úgyhogy szerintem ez egy izgalmas téma, és az epizódikus önkénteseinknek az értéke megnőtt, ugyanis rengeteget tudnak a szervezetünknek a fejlődéséhez hozzátenni, és amire nagyon büszkék vagyunk, hogy így az elmúlt két, hát 3 hónapban most körülbelül 150-200 önkéntesünk lett újra, aminek az 50%-áról el lehet mondani, hogy állandó, a többiek pedig epizódikusak, és próbálunk szexis programokat kitalálni, és lesznek sporteseményeink, úgyhogy mi a Covid-nak részben hálásak is vagyunk, mert egy fantasztikus újraépítést tudunk elkezdeni, fantasztikus emberekkel, és hálás vagyok, hogy ennek a részese lehetek, és hogy tanulhatok tőletek.
Az idő az érték, az pénzben kifejezhető érték. Tehát ugye itt, amikor a toborzás költségeiről beszélünk, akkor ugye főként, hát egyrészt szerintem pénzben kifejezhető érték is, mert nem mindegy, hogy egy toborzási alkalmat vagy 3-at kell például egy eseményhez megcsinálni, és azért azt tudjuk, hogy hirdetésben mindenben sok pénzbe kerül. Tehát a befektetett idő, ha átszámoljuk, és ugye erről szólt az első szekció, ha átszámoljuk, azért annak is van pénzben kifejezhető értéke. A következő és második kérdésem, mert hogy zárni is tudjunk, hogy milyen önkéntes menedzsmenti eszközöket használtok arra, hogy megtartsátok olyan értelemben például, Szilvia, noha mondtad, hogy mindig újra kezded, de azért neked is könnyebb az, hogy egy olyan önkéntes kapsz, aki már részt vett egy sporteseményen, tehát kevesebb idő a képzése, betanítása. Tehát a következő kérdésem az, hogy milyen menedzsmenti eszközökkel lehet akár a projekt alapú önkénteseket vissza megtartani, akár az egyszeri önkénteseket.
Az önkéntesek menedzsmentje ugye a világeseményeken valóban a GDPR miatt mindenképpen előről kell kezdeni egyébként is, de az biztos, hogy itt is vannak olyan önkéntesek, akik visszajárnak, és minden rendezvényre mennek, és egyik rendezvény a másik után jön nekik. Vannak olyan önkéntesek, akik más szektorokból jönnek és látogatnak el ide, vannak olyan önkéntesek, akiknek semmi köze a sporthoz, és mégis nagyon szeretnék megtapasztalni ezt az élményt.
Az biztos, hogy azok az önkéntesek, akik már több ilyen rendezvényen, sporteseményen már voltak önkéntesek, ők nagyon nagy tapasztalati tőkét hoznak, és ez a tapasztalati tőkét át tudjuk forgatni úgy, hogy csoportvezetőkké tesszük őket, vagy pedig koordinátorokká, úgymond képezzük, neveljük őket, és akkor az ő tapasztalatuk így vissza tud jönni az egész rendszerbe.
Tehát a tapasztalat az azt jelenti, hogy ezen a kvázi önkéntes ranglétrán az egyre profibb önkéntessé válik.
A hüvelykúj szabály ugye az lenne, hogy ez ne így legyen, mert a legfontosabb az a hozzáférhetőség és a befogadás. Tehát ez egy nagyon fontos elvrendszer azokban az eseményekben, amiket én csinálok, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen a jelentkezés, és az is válhasson csoportvezetővé, aki még addig nem volt, és az is jelentkezhessen koordinátornak, aki még soha nem látott ilyet, de ha alkalmas, akkor ő jöhessen. Tehát egyik oldalról ezt a teret tágítani, hogy minél többen hozzáférhessenek, természetesen vigyázni kell arra, hogy azért a rendezvény mondjuk lemenjen rendesen, tehát a tapasztaltak azok tudnak segíteni, de mivel, hogy önkéntes közreműködésről van szó, ezért az önkénteseken belül nagyon óvatosan kezelem a hierarchia kialakítását, mert igazából mindenkinek egymás kezét fogva kell a rendezvényen végig és a rendezvény nehézségeit végig küzdeni. A másik elvrendszer, ez a befogadás, ez nagyon fontos. 17-ben is már megkezdtük a fogyatékkal élőknek a bevonását, és lehetőséget adni számukra. Hát persze a sportban ilyenkor, akkor meg különösen egész nagy szemekkel néztek rám, hogy mit akarok. És az önkénteseknek így tudunk segíteni, olyan feladatra delegáljuk őket, amit el tudnak végezni. Néhány fogyatékkal élő önkéntesünk döbbenetes teljesítmény nyújtott egy-egy rendezvényen. Például az egyik önkéntesünk, aki megérkezett az önkéntes képzésre, és mindenki meglepetéssel nyugtázta, hogy nincsenek karjai. Ez az önkéntes a repülőtéren napi 600 fuvart bonyolított le, úgy, hogy ugye a lábát használja mindenfélére, amire ugye más a kezét. Vele egyébként találkoztam, Borinak hívják, az eukarisztikus kongresszuson is, és ott már munkatársként volt jelen. Tehát nagyon fontos az, hogy hogy lehetőséget adjunk mindenkinek arra, hogy ne csak hozzon, tehát képességeket, készségeket, időt, lelkesedést, mosolyt, hanem vigyen is, vagyis azt vigye el, hogy ő valamiben fejlődött, valamiben több lett, mint amikor érkezett. Erre most konkrétan van egy Erasmus pluszos projektünk, a V4V, Volunteers for Volunteers, amely projekt megpróbálja egy online formában lehetőséget adni az önkéntes számára, hogy megmutassa azt, hogy milyen kompetenciákat tanult és hozott a sporteseményekre. Majd még annyit elmondanék, hogy ez a sport, ez egy nagyon különleges szektor, mert ugye nem csak epizódikus önkéntesek vannak, hanem folyamatos önkéntesek, és a sport társadalmi alrendszerét, ami egy civil alrendszer, konkrétan önkéntesek működtetik, és ez egy teljesen más kategória is, rendszer.
Igen, itt az utolsó gondolatokhoz szerintem nagyon jól tudok én is kapcsolódni, hogy mi is, azt gondolom, hogy a Budapest Száznak az egy óriási vonzereje, hogy az alatt a körülbelül 5 hónapos folyamat alatt, amíg ugye az önkéntesekkel tulajdonképpen intenzíven együtt dolgozunk, ugye ez minden évben általában januártól májusig tartó időszak, hogy itt óriási lehetőségük van arra, hogy a saját kreatív ötleteiket kibontakoztathassák, hogy egy saját programot megtervezzenek, megszervezzenek, ugye a lakóházaknak a lakóival együtt működjenek, intézmények esetén az intézményi dolgozókkal együttműködnek. Az intézmények azok ugye takarhatnak nálunk oktatási intézményeket, de bármit, ami ugye egy adott épületben működik, tehát akár hoteleket, éttermeket, nem tudom, irodaházat, a NAV-ot, vagy bármit, tehát aki ugye Budapesten csak működik. És a számukra ez egy óriási tanulási folyamat minden egyes évben, ugye, hogy újabb lakóközösségekkel barátkoznak meg, rengeteg történetet hallanak tőlük, rengeteget tanulnak tőlük arról, hogy milyen egyéni tapasztalataik vannak az embereknek Budapesten a városi élettel kapcsolatban, újabb és újabb városi közösségeket ismernek meg, és hát olyan skilleket tudnak elsajátítani, hogy tulajdonképpen hogyan tervez meg az ember ugye egy programot, hogyan vezeti azt le, hogyan rakja össze mondjuk akár csak egyetlen napnak a napi rendjét, kiket hív meg oda, hogyan szervezzünk le egy zenekart, egy előadót, egy bármit, tehát tulajdonképpen ez az egész folyamat az, amit ők maguk menedzselnek le, és mi adjuk hozzá nyilván a hátteret, illetve abban az esetben, hogyha ők mondjuk nem tudom, szeretnének egy-egy olyan szakértőt felkérni, akiről azt gondolják, hogy ha mi keressük meg őket szervezeti szinten, akkor az egy kicsit meggyőzőbb, de vannak olyan önkénteseink, akik egyébként gond nélkül hívnak meg mondjuk akár nem tudom, különböző kulturális szakembereket vagy bárkit, és ez nekik is egy óriási élmény, meg tényleg akár egy kapcsolatépítési lehetőség is. Tehát rengeteg olyan önkéntesünk van, nyilván abból kifolyólag, hogy ugye a rendezvénynek a fókuszában az épített örökség is áll a városi közösségek mellett, akik ezt ugye egy karrierépítési lehetőségnek is látják, ugye akár szakmai kapcsolatok építésére, akár a saját kutatásaiknak a kiterjesztésére, tehát rengeteg építész hallgatónk van, művészettörténészek, tájépítészek, rengeteg olyan ember, akiknek tulajdonképpen kapcsolódik valamilyen módon a saját szakmája vagy hivatása a Budapest 100-nak a témájához, és ők mind-mind ilyen vagy olyan módon, de tudnak ebből profitálni. Emellett egyébként most ezt is tavaly indítottuk el, hogy igyekszünk mi is nekik minél többet visszaadni is. Tehát amellett, hogy tényleg képezzük őket, módszertanokat adunk át nekik, és hogy ezeken keresztül ugye ők maguk is tudják akár fejleszteni a saját tényleg a kutatásaikat, vagy van köztük egyébként olyan is, aki azóta mondjuk idegenvezető lett, vagy indított egy blogot, sőt van olyan is, aki még könyvet is írt hasonló témákban, hogy olyan városi sétákat szervezünk nekik, mindenféle szakembereknek a vezetésével, amikkel ugye még inkább bevezetjük őket az adott évnek mondjuk a témájába. Ugye tavaly a Budai Vár volt a témánk, idén pedig ugye Budapestnek a 150 évvel ezelőtti városegyesítése, és hogy ezeket tényleg olyan emberek tartják, történészek, újságírók, építészek, akik ugye nagyon jártasak ezekben az adott témákban, és egy olyan különleges tudást tudnak átadni az önkénteseinknek, amivel ők tényleg sokkal gazdagabbak lesznek, és hát ezzel is igyekszünk őnek egy kicsit visszaadni ebből az egészből azért cserébe, amit ők tesznek.
Azt hiszem, hogy onnan folytatom, vagy onnan kezdem, hogy ezzel mi is küzdöttünk, hogy a GDPR miatt az adatbázisunkat hogyan is kezeljük, és ne veszítsük el azokat a tömegeket, akik egyik évről a másikra tudnának hozzánk jönni. Mi egy online felületet fejlesztettünk, azt hiszem, hogy 6-7 éve kezdtük el ennek a felépítését, és mi nem, tehát első körben nem a rendezvényre jelentkeztetjük az önkénteseket, hanem a Fesztivál Önkéntes Központ adatbázisába. És azzal, hogy ide jelentkeznek, és ahhoz járulnak hozzá, hogy őket értesítsük például a következő rendezvényekről. Így kezet fogtunk a GDPR-ral, és mentünk tovább. De ez biztos, hogy egy nagyon jó bázis nekünk arra, hogy vissza tudjunk nyúlni azokhoz az emberekhez, akikkel előző években voltak jó tapasztalataink. A képzéseket mi is nagyon fontosnak tartjuk, illetve azt is, hogy lehessen mindenhogy mindenféleképpen csatlakozni a csapathoz, akár önkéntesként egy epizódikus, akár egynapos önkénteskedésre, akár hogyha valaki egy kicsit komolyabban gondolja, és szívesen belelátna jobban abba, hogy mit is csinál a szervezet, hogy is néz ki a rendezvény. Van egy mentorprogramunk, illetve ezeket a mentorprogram mellett további képzéseket indítottunk, illetve a koordinátori csapatba is minden évben tudunk felvenni új embereket, és akinek tényleg olyan a felkészültsége, és ambíciója is van egy ilyen szakma iránt, azokat várjuk ott is sok szeretettel. És amit még én egy fontos dolognak tartok, azért, hogyha tényleg valaki az önkéntes koordináció iránt elhivatott, és ilyen oldalról is szeretné megtanulni ezt a szakmát, akkor pedig azt is támogatjuk, hogyha más programokban is részt vesznek, és most pont van is Szilviával egy ilyen kölcsön koordinátorunk, vagy hát nem tudom, hogy nevezzem, de hozzánk csatlakozott tavaly egy olyan koordinátor, aki kimondottan sportrendezvények iránt érdeklődik, és onnan hozta a tapasztalatot, és most ő Szilviánál dolgozik idén, és szerintem ez egy ilyen nagyon szép történet.
Nézem már az időt, egy percünk van, úgyhogy nagyon rövid leszek. Tehát nálunk most olyan programot dolgoztunk ki, ami hamarosan publikus is lesz, hogy egész évben kortól, nemtől függetlenül, életkortól, epizódikus vagy alkalmi önkéntesség, vagy állandó önkéntesség, de mindenkinek lehessen becsatlakozni hozzánk. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megbecsülés legyen az önkéntesség oda-vissza, tehát hogy ő is érezze azt, hogy igen sokat tesz a fogyatékkal élőkért, és legyen önbecsülés, és legyen büszke magára, az nagyon fontos, és mi is legyünk büszkék arra, akik az idejüket adják nekünk, hogy fantasztikusan fogják, meg már építik a közösségünket.
Ez a műsor közösségi adományozásból valósult meg. Köszönjük a körülbelül 60 magánadományozónak a támogatását, amely lehetővé tette, hogy az OM stúdióban az utómunkálatok és a kiegészítő felvételek elkészülhessenek.